Thank you very much for that beautiful number.
Nagyon köszönjük ezt a gyönyörű zeneszámot. Burton püspök beszéde után a kórus elénekli a Jöjj hát, s folytassuk tovább című himnuszt. Őket Lynn Hopkins vezényli, és Felipe Dominguez kíséri. A záróimát azután Sidney Beams nőtestvér mondja. Most abban a kiváltságban van részem, hogy bemutathatom az est beszélőjét. H. David Burton püspököt 1995. december 27-én hívták el elnöklő püspöknek, majd az 1996. évi áprilisi általános konferencián támogatták el hívásában. Ezt megelőzően 3 éven át szolgált az elnöklő püspökség első tanácsosaként, amely elhívásban 1992. október 3-án támogatták. Korábban 14 éven át szolgált az elnöklő püspökség titkáraként, valamint 1 éven át az egyházi költségvetés segédhivatalnokaként. Az egyházi munkáját megelőzően, akinek őt Copper Corporation-nél és a Utah állam adóhivatalban dolgozott. A Utah Egyetemen szereztem egy közgazdász diplomáját, majd a Michigan Egyetemen szerzett mesterfokozatot üzletvezetésből. Burton püspök Ausztráliában szolgált a misszióját, majd püspökként, püspöki tanácsosként, szövegfőtanácsosként, szövegelnökként és templomi pecsételőként szolgált az egyházban. Salt Lake Cityben született, feleségével Barbara Matheson Burtonnel, 5 gyermekük van. Az est egyik fénypontja, hogy mielőtt ideértünk, lehetőségünk volt egy kicsit elbeszélgetni velük, és elmesélték az udvarlásuk történetét. Az egyik legörömteli pillanat az volt, amikor láttuk a Burton nőtestvér arcán felragyogó mosolyt és a szemében lévő csillogást. Számomra ez volt az est egyik fénypontja. Nagyra becsüljük az inspiráló beszédeket, melyeket Burton Elder, Burton püspök mondott el az általános konferenciák alkalmával, és az általános vezetést, melyet nyújt nekünk. Burton püspök.
Thank you, President Schallenberger. It's a pleasure.
Köszönöm, Schallenberger elnök. Burton nőtestvér és én nagyon örülünk, hogy itt lehetünk ma este veletek. Csodálatos látni ezt a gyülekezetet, bár kicsi ijesztő is. Hálás vagyok a Utah Állami Egyetem bámulatra méltó kórusáért. Nagyon sokat utaztak, hogy ma este velünk lehessenek, és az előadásuk egyszerűen ámulatba ejtő volt. Egy régi skót kifejezéssel élve, megmelengette szívem kagylóit. Nem is tudom, elnök úr, te Skóciában voltál misszionárius, hogy létezik egyáltalán olyan, hogy valakinek a szívében kagyló legyen? Bólogat, hogy igen, hát akkor ez a helyzet. Akárhogy is, felmelegedtek szívem kagylói. Burton nőtestvér és én, családunk néhány tagjával együtt, akik közül 3-an a BYU diákjai, valamint egy bájos barátunkkal, Crystal Mingel, aki a Washingtoni Egyetemen jár felsőfokú hitoktatásra. Nagyon örülünk, hogy veletek lehetünk ezen a sabbat estén. Barbarával nagyon élveztük a felnövekvő nemzedék tagjának a társaságát. Szeretjük a lendületességeteket. Szeretjük a hithűségeteket. Szeretünk benneteket mindazért, amit ilyen fiatalon elértetek, és azért, amit még meg fogtok valósítani, miközben olyan kiválóan szolgáljátok mennyei atyánkat és egymást. Szeretünk benneteket, mert arcotokról az erény és a jóság tükröződik, mint ahogy ma este is. 2 héttel ezelőtt részt vettünk a Nauvoo templom egyik áhítatán, melyet a templom szolgáknak tartottak. Nagyszerű emberek voltak, akik közül a legtöbben jó néhány nemzedékkel idősebbek, mint ti. Csodálatos lelkület uralkodott azon az eseményen, abban a dicsőséges szent házban. Ugyanezt a lelkületet éreztük most is ezen az veletek töltött estén. Mindazonáltal, ahogy már mondtam, egy kicsit ijesztő látvány, hogy ilyen rengetegen gyűltetek össze ezen a gyönyörű kampusz figyelemre méltó épületében, és sok más helyen világszerte, ahová műholdon és más technológiák segítségével eljut ez az esti beszélgetés. Soha nem felejtem el az első olyan általános konferencia élményemet, amelyen beszédet kellett mondanom. A felkérés szerint 14 perces beszédet kellett tartanom a vasárnap délelőtti ülésen, Howard W. Hunter elnök után. Mondanom sem kell, a helyzet akkor is nagyon ijesztő volt számomra. Körülbelül egy héttel a konferencia előtt találkoztam Russell M. Nelson Elderrel a hallban. Érdeklődött, hogyan haladok a beszédemmel. Bevallottam Nelson Eldernek, hogy küzdök vele. Aztán rájöttem, hogy csak is azért tudhatja, hogy beszédet mondok, mert szerepelt az ő felkérésében is, hogy ő pedig majd az én beszédem után következik. Így hát ezzel a fontos kis információ töredékkel felfegyverkezve, merészen megkérdeztem Nelson Eldert, vajon miért osztanak be egy ilyen zöldfülű és rémült alakot, mint én, Hunter elnök és ő közé? Elgondolkodott, majd azzal a rá jellemző csibészes tekintettel ezt felelte. Püspök, az egyetlen magyarázat, ami eszembe jut, hogy mindez sugalmazás alapján tették, csak azért, hogy mi jobb színben tűnjünk fel. Egész életemben nem voltam ilyen rémült. Egy kis beszélgetés követően közel fél évszázaddal ezelőtt, pont az Ausztráliában eltöltött misszionáriusi szolgálatomat megelőzően, hatalmas áldásban volt részem. Közel 4 évig dolgozhattam egy kivételes embernél, egy profi skót golfozó golfüzletében. Alex McCafferty-nek hívták. Nem tartozott az egyházunkhoz, és bár több mint 25 éven át utolsó napi szentek között élt, nem igazán értette, miről is szól a tan vagy az evangélium. Remek ember volt, öröm volt neki dolgozni, és mindig hálás leszek nagy lelkűségéért és a rengeteg kedvességéért. A golfjáték apró részleteibe való türelmes beavatása segített, hogy fiatalon némi sikert érjek el a versenyzés területén, és egész életemre megszerettette velem ezt a kikapcsolódást nyújtó sportot. Erős skót akcentussal fűszerezett beszéde időnként igencsak színesnek tűnt. Amikor a munkám nem felelt meg Alex elvárásainak, vagy amikor hibáztam egy kuncsaft kiszolgálásában, szelíd, de nagyon határozott hangon, skót kiejtéssel és egy kis káromkodás kíséretében mindig azt kérdezte: David fiam, mi lesz így belőled? Még mindig pontosan emlékszem a szavaira, amikor végül összeszedve minden bátorságomat tudattam Alexszel, hogy elfogadtam Isten profétájának elhívását, hogy 2 évig misszionáriusként szolgáljak Ausztráliában, tehát fel kellett mondanom nála. Ez alkalommal cifrábbnál cifrább káromkodások kíséretében kijelentette: David, mi boy! David fiam, soha nem lesz belőled semmi, ha csak ide-oda téblábolsz a világban és vallásról fecsegsz. 1-2 nappal azelőtt, hogy misszióba indultam, megálltam drága barátomnál, Alexnél, hogy elköszönjek tőle. Amikor kezet ráztunk és hálás köszönetet mondtam neki mindenért, közelebb húzott magához, és egy borítékot nyomott a kezembe. 1-2 könycsepp szökött a szemünkbe, és én gyorsan az autómhoz siettem. Néhány percen belül egy közeli parkba értem, ahol egyedül lehettem, és elolvashattam a levelét. A borítékba pénzt is helyezett, jókora összeg volt, amellyel segített a misszióm költségeit fedezni. Körülbelül 1 évvel később, miközben az ausztráliai Adelaide-ben szolgáltam, üzenetet kaptam Alextől. Ez állt benne: David fiam, azt mondják, hogy egy misszionáriusnak új öltönyre van szüksége 1 év elteltével. Ebből a pénzből vegyél kérlek egy új öltönyt, a legjobb skót gyapjúból. Néhány nappal azután, hogy visszatértem Ausztráliából, megálltam a golfpályánál, hogy felfrissítsem ismerettségünket. Alex megkérdezte, hogy készen állok-e egy golfjátékra. Mondtam, hogy a komoly golfozás napjának már vége. Eladtam a golfütőimet és az autómat, hogy fedezzem a misszióm költségeit. Ráadásul túl időigényes most, amikor valóban komolyra fordulnak a dolgok a tanulmányaim terén. A szokásos töltelékszavak kíséretében így válaszolt: David, fiam, soha nem lesz belőled semmi, ha nem foglalkozol a golffal. Most azonnal elmész az üzletbe, és összeválogatsz magadnak egy olyan ütőkészletet, amilyet csak szeretnél. Pontosan ezt tettem, és most közel 50 évvel később még mindig megvannak ezek az ütők. Természetesen nem tetszett Alex Cifra beszéde, de örökre hálás leszek azokért a leckékért, melyeket őszintességből, becsületességből és nagy lelkűségből vehettem, amíg nála dolgoztam. Az évek során gyakran visszagondoltam Alex kérdésére. Lesz-e belőled valaha is valami? Alex a maga módján kifejezte az elégedetlenségét velem. Megkérdőjelezte azt a képességemet, hogy kövessem az utasításokat, összpontosítsak a rám váró feladatokra, és elkötelezzem magam a munkám mellett. Azt is megkérdőjelezte, hogy vágyok-e egyáltalán arra, hogy sikeres, eredményes és hasznos felnőtté váljak. Újra és újra átgondoltam ezeket a kérdéseket. Be kell vallanom, hogy ezek nagy kérdéseknek tűntek akkor, és még ma is azok számomra. Még mindig félkész termék vagyok. Arra is rájöttem, hogy Alex inkább az életem teljesítményeit kérdőjelezte meg, nem annyira az életutamat. A kérdés egy újabb kérdés vetett fel. Mi az, ami biztosítja a sikert ebben az életben? Egy talán még ennél is sokkal jobb kérdés, amelyre összpontosítanunk kell, a számunkra nem az, hogy lesz-e belőlünk valami, és így sikeresek leszünk-e a világ szemében, hanem inkább az, amelyet a szabadító maga tett fel. Milyen embereknek kell hát lennetek? Biztos emlékeztek rá, hogy az ő válasza ez volt. Bizony mondom nektek, hogy éppen olyannak, amilyen én vagyok. Mert azokat a cselekedeteket, amelyeket engem tenni láttok, azt tegyétek, meg ti is. Milyen embereknek kell hát lennetek? Ezen tűnődve továbbra is azt kérdeztem, melyek a jellemzői egy krisztusi életnek? Miközben megbírkozunk az élet kihívásaival, mi a megfelelő minta, melyet követhetünk? Mit jelent az, hogy éppen olyannak, amilyen én vagyok? Természetesen nem ismerek minden elvárást, de ezek között szerepel az Isten és fele barátaink szeretete, a könyörület, a példamutatás, az engedelmesség, a szolgálat és a szövetségek betartása. Nemrégiben egy ismerősünk, aki lányunk és férjének közeli barátja volt, az agydaganattal vívott hősies és hosszú küzdelme után elhunyt. Röviddel halála előtt egyik barátja egy kis költeményt küldött barátunk feleségének, hogy kifejezze az érzéseit. Az ő engedélyével megosztom ezt most veletek. Nem irodalmi kiválósága okán, hanem inkább az általa közvetített érzelmek miatt. Így szól. Drága Diane, kérlek, mondd meg Haroldnak, köszönöm. Köszönöm, hogy megváltoztatod az életem, és hogy példát mutattál papsági vezetésből. Az egyről való gondoskodásból, az önzetlen, fáradhatatlan szolgálatból, és az igaz krisztusi szeretetből. Kérlek, mesélj Haroldnak a rengeteg emlékről, melyek mindig velem vannak, erősítenek és vezetnek engem, emlékek, melyeket általa szereztem, amikor vele szolgáltam. Mondd el neki, hogy példájával szerető férként, drága apaként, és az Úr hithű szolgájaként, aki telve van humorral, elképzelésekkel, példát adott, melyet követhetek, és megáldott a feleségem és gyermekeim életét. Kérlek, mondd el Haroldnak, milyen megtiszteltetés, hogy ismerhettem őt ebben a halandó életben, és hogy vele szolgálhattam. Kérlek, mesélj Haroldnak a könnyeimről, és a szívemet mardosó fájdalomról, mert tudom, hogy hamarosan hazatér, hogy számot adjon életéről. Kérlek, mondd el Haroldnak, hogy szeretem a kedvességéért, a példájáért és a barátságáért. Kérlek, mondd el neki, hogy hiányozni fog, de már alig várom, és nagyon készülök rá, hogy újra együtt örvendezhessek vele a legfelségesebb Isten mennyei színe előtt. Kérlek, mondd el Haroldnak, hogy szolgálni fogom az Urat teljes szívemmel, lelkemmel, elmémmel és erőmmel, az ő példája, elkötelezettsége és az Úr iránti odaadásának emléke miatt. Kérlek, mondd meg Haroldnak, köszönöm. A kérlek, mondd meg Haroldnak jellemzőit talán érdemes beépíteni saját életünkbe is, amikor az olyan erények, mint a példamutatás, a papsági hatalom, az egyről való gondoskodás, a szolgálat, a szeretet, a szerető férj és apa szerete, a barátság, az elkötelezettség és az odaadás ránk is jellemző, mint ahogy azt oly gyönyörűen elmondták Haroldról, akkor életünk Krisztusinak, ennél fogva teljesnek és sikeresnek számít. Thomas S. Monson elnök gyakran utal skót származására és azzal kapcsolatos élményeire, amikor kisfiúként skót nagyszülei, nénikei, bácsikái és unokatestvérei közelében élt. Kíváncsi vagyok, hányszor hallott valami ilyesmit, hogy például: Tommy fiacskám, viszed majd az életben valamire? Gyanítom, hogy széles érdeklődési körrel, kreativitással és remek képzelőerővel, emellett pedig rengeteg energiával rendelkező kisfiúként jó párszor feltették neki ezt a kérdést. Monson elnök élete megmutatja számunkra a saját életünkben követendő mintát. Ez különösen igaz arra, amit én úgy szoktam nevezni, hogy az ő magánjellegű szolgálata. Nyilvános szolgálata olyan, mint egy nyitott könyv. Telistele az egyházközségi szöveg, misszió és általános egyházi szinten végzett szolgálatával. Kétlem, hogy ebben az adományozási korszakban lett volna valaki, aki elkötelezettebb az egyházi feladatait illetően, mint Thomas S. Monson elnök. Azonban időről időre bepillantást nyerünk magánjellegű szolgálatába. Annak a bizonyos egynek nyújtott szolgálata, a vele való törődés, felkarolás és megáldása, valamint biztatása és vigasztalása mind szerves részét képezik ezen szolgálatának. Nemrégében az utcánkban lakó egyik kedves szomszédunknak néhány napra be kellett feküdnie egy rehabilitációs intézetbe. Amikor Barbarával meglátogattuk, alig várta, hogy elmondja nekünk. Monson elnök benézett az úrvacsora gyűlésünkre. Olyan közel volt hozzám, kiáltotta, hogyha kinyújtottam volna kezem, megérintettem volna őt. Ó, milyen izgalomban jött, hogy érezhette, az egyház elnöke törődik vele. Monson elnök valóban a következő hitvallás szerint él, melyet gyakran tanít másoknak is. Az angol nyelv öt legfontosabb szava: én nagyon büszke vagyok rád. A négy legfontosabb pedig ez: mi a te véleményed? A három legfontosabb így szól: nagyon szépen megkérlek. A két legfontosabb pedig: köszönöm neked. A legjelentéktelenebb pedig így: én. A szabadító gyakran példabeszédek segítségével tanított fontos leckéket. Monson elnök hasonlóképpen szereti történetekkel szemléltetni tanításait. Eyring elnök utalva Monson elnök ezen szokására azt mondta: néha arra gondolsz, már hallottad valahol ezt a történetet, de ha türelmesen és alaposan odafigyelsz, akkor rájössz, hogy nem teljesen ugyanolyanok, mert a Szentlélek sugalmazást ad, hogy ezúttal más módon fogad be az üzenetet. Az egyik gyakran emlegetett története diakónus korából származik. Monson elnököt és kórumának néhány tagját az egyházközség egyik előadásában az eszkimók szerepére kérték fel. Monson elnök nővére Lady Liberty szerepét játszotta a darabban. A lány komoly gégegyulladással jelent meg pont az előadás előtt. Félő volt, hogy nem fogja tudni elmondani a szövegét, elrontva ezzel az egész műsort. Az eszkimók eldöntötték, hogy valamit kell tenniük a kialakult helyzetben. Összegyűltek hát gyülekezeti házuk alaksorában, és letérdeltek imádkozni. Az Úr közben járó lelkéért fohászkodtak Monson elnök nővére érdekében. Lady Liberty a kellő időpontban végül képes volt tiszta hangon elmondani a szövegét. Monson elnök nővére ezt az élményt egy csodaként tartotta számon az életében, és hálát adott az eszkimóknak. Ez az igen egyszerű történet arra emlékeztet bennünket, hogy Monson elnök mindig is a nagyszerű hit, és az ima embere volt. Arra használja ezeket az adományokat, hogy általuk sok ember életét megáldja napjainkban. Példát mutat, hogy milyen embereknek kell lennünk, a hit és az ima embereinek. Az ima nélkülözhetetlen ahhoz, hogy saját erőt és meggyőződést nyerjünk. Emlékezzetek Nefi kérdésére, melyet hitetlen testvéreinek szegezett. Megkérdeztétek az Urat? Monson elnök szolgálattal teli élete olyan példa, amelyek mintájára a saját életünket is nyugodtan felvázolhatjuk és felépíthetjük. Sokan az életnek abban a szakaszában vagytok, amikor fontos döntéseket hoztok. Ezek a döntések pedig befolyásolják majd a földi és az örök életeteket is. Néhányan éppen a tanulmányaitokkal kapcsolatos döntéseket készültök meghozni. Néhányan közületek talán missziót fontolgatjátok. Vannak, akik igyekeznek eldönteni, milyen karriert választanak, vagy mi legyen a szakmájuk. Talán olyanok is akadnak köztetek, akik azt próbálják eldönteni, hogy vajon a mostani párjuk a megfelelő személy arra, hogy az örökkévalótásuk legyen. Ezek a döntések sokkal könnyebben mennek majd, ha az Úr elé visszük őket az imáinkban. Néhányan talán valamilyen bűnnel küszködik, és próbálja eldönteni, vajon vágyik-e arra, hogy Jézus Krisztus engesztelő hatalma megtisztítsa. Néhányatoknak talán ingadozik az evangéliumról való bizonysága, és igyekeztek megtudni, mit tehetnétek azért, hogy megfordítsátok a dolgok menetét. Az ezekben és más fontos kérdésekben meghozott döntések óriási hatással lesznek arra, hogy milyen férfiak és nők lesztek, hogy mi mindent fogtok elérni az életben, hogy Alex barátom szavaival éljek, mi lesz így belőletek. Az élet valóban kritikus és életbe vágó döntéseit általában nagyon nehéz meghozni. Mindig ott vannak azok a kis ha, és, vagy de szócskák, amelyek képesek tovább bonyolítani és késleltetni a választ. Gyakran azt kívánjuk, bárcsak lenne egy kis varázspirula, amelyet ha bevennénk, akkor mindig a megfelelő döntést tudnánk meghozni. Ám e varázspirula hiányában adhatok nektek egyetlen tanácsot, hogy segítsek a döntés folyamatában. Alázatos ima által törekedjetek rá, hogy annak mennyei atyánk is a részese legyen, vagy legyen meg a hitetek és elszántságatok, hogy az ő tanácsát követitek, ahogyan azt a Szentlélek átadja nektek. Az Úr azt kéri, hogy gondolkodjunk el a dolgokról, majd kérdezzük meg őt. Azt ígéri, hogy idézem, te benned égővé teszem kebledet, érezni fogod tehát, hogy helyes. Hogy milyen férfi vagy nő válik belőletek, azt nagyban befolyásolja az, ha hallgattuk a szelíd halkhangra, és engedelmeskedtek annak. Ne feledjétek, az, hogy hallgatunk rá, azt is jelenti, hogy érezzük, hogy helyes. Az Egyesült Államokban éppen most fejeződött be egy újabb baseball szezon. Véget ért a baseball liga bajnokság, és megkoronázták az új bajnokot. Jó 50 évvel ezelőtt volt egy kiváló sportoló, aki a Boston Red Sox csapat bal külsőseként játszott. Baseball pályafutását két különböző alkalommal is meg kellett szakítani, amikor behívták a légierőhöz vadászrepülőpilótának. A médiában a Super Sarka névvel illették, mivel vékony alkata ellenére kiváló volt a baseball elütésében. Hírnevét a sportvilágban főleg annak köszönhette, hogy ő volt a Nemzeti Liga a legutolsó olyan játékosa, akinek az ütőhatékonysága 400 volt az egész évben. Ez arra utal, hogy mennyire jó volt a bázisra futásban, hiszen minden 10 alkalomból több mint 4-szer sikeres volt az ütés. Senki sem volt képes utána csinálni bravúros mutatványát az elmúlt fél évszázadban. Ted Williams volt ez a játékos. Sok évvel azután, hogy Ted baseball pályafutása véget ért, a nyilvánosságra került róla egy nagyon érdekes információ. Mint kiderült, 20/20-as volt a látása. Rendkívüli látásának köszönhetően Ted némi előnyhöz jutott, hiszen kissé jobban látta a labdát, mint a többi játékos, és egy mikroszekundummal több ideje volt eldönteni, hogy meglendítse az ütőjét. Látta, hogy a labda csavartal repül-e, vagy hogy a strike zónán belülre vagy kívülre kanyarodik el. Mi, akik megkeresztelkedtünk, és állandó társunként elnyertük a Szentlélek ajándékát, szintén előnyös helyzetben vagyunk, amikor nehéz döntéseket kell meghoznunk. Ugyanúgy, ahogy az ingatlan ügyek sikerének legfontosabb kulcsa a jó fekvés, a Szentlélek kihasználásának kulcsát az odafigyelés jelenti.
I sometimes worry and I'm somewhat embarrassed, frankly.
Őszintén szólva időnként aggódok, és kissé szégyellem, hogy az én nemzedékem olyan ügyekkel és kihívásokkal terhelte le a ti nemzedéketeket, melyeket nekünk kellett volna megoldanunk. Miközben nagy fejlődés történt azon a téren, hogy az életet jobbá, hosszabbá, biztonságosabbá és örömtelibbé tegyük, sok bánkodni valónk maradt a kapzsiság, a kapcsolatok és a környezetvédelem területén, hogy csak néhányat említsek. Olyan bizonytalanságokkal kell szembenéznünk, melyek ezen nyugtalan idők miatt keletkeztek, amelyekben most élünk. Nagyon könnyű elbátortalanodni, és talán kissé lehangolódni, ha elgondolkodunk a dolgok várható következményein. Munkaerőpiaci bizonytalanság párosulva jelentős gazdasági felfordulással mind csak fokozzák napjaink nehézségeit. Nem csitulnak a nemzetek közötti harcok sem. Mindezek ellenére, drága fiatal barátaim, nem kell félnünk, és nem szabad a félelmeikre hallgatnunk. A szentírások emlékeztetnek bennünket arra, hogyha felkészültek és engedelmesek vagyunk, és ha az Úr egyházának tagjai vagyunk, nem kell félnünk attól, amit a jövő tartogat számunkra. Az igaz lelkűeknek nem kell félniük. Az, hogy milyen férfiak és milyen nők leszünk, részben az is befolyásolja, hogy mennyire kezeljük jól az élet ijesztő és előre nem látható mozzanatait. Tudva azt, hogy az élet küszködéséből, problémákból, hibákból, lehetőségekből és leckékből áll, emlékezzünk az ősi közmondásra. Egy drága követ dörzsölés nélkül lecsiszolni nem lehet, ahogy az embert sem próbák nélkül tökéletesebbé tenni, vagyis az Úr szavaival kifejezve, mert szükségképpen minden dologban ellentétnek kell lennie. A világ minden bizonytalansága és hiányossága ellenére oly sok minden van, amiért hálásak lehetünk, és amiért lelkesedhetünk. Én optimista vagyok. Kezdem azt hinni, hogy 2008 a világtörténelem legizgalmasabb időszaka, amelyben élhetünk, és abban a mennyei áldásban van részünk, hogy Jézus Krisztus evangéliumának teljessége elérhető a számunkra. Bizsergető érzés, hogy láthatom, amint a világ különböző részein az evangélium megérinti mennyei atyánk gyermekeinek szívét és elméjét. Szerintem, kevesen tudjátok, hogy mi történik az egyház központjában minden december első péntekén. Ez az a nap, melyet rendszerint a tizedfelosztási tanács egy behívására jelöltek ki, ahogyan az Úr megparancsolta a Tan és a Szövetségek 120. szakaszában. Az első elnökség irányítása alatt a 12-ek fóruma és az elnöklő püspökség összegyűlik, hogy eldöntsék jövőre, hogyan használják fel az egyház pénzforrásait. Izgalmas dolog látni, hogy mi lesz a gyűlés eredménye. Izgalmas dolog látni a sok helyszínt, ahol majd új gyülekezeti házak és templomok engedélyezése és építése zajlik. Az új templomok száma továbbra is növekszik. A püspököket világszerte ellátják a szükséges forrásokkal, hogy feltérképezzék és kielégítsék a szegények szükségleteit. Több mint 350 misszióban támogatják a misszionáriusokat. Projekteket hagynak jóvá, hogy elősegítsék a templomokban folyó munkát. Alapokat hoznak létre, hogy lehetővé tegyék a felsőfokú oktatást és a vallási oktatást. Az Úr munkája halad előre, hogy ezáltal betöltse megjövendőlt rendeltetését. Felbátorodom, amikor eszembe jut Joseph proféta hatalmas hitet sugárzó kijelentése. Biztos emlékeztek rá. Nincs ez a szentségtelen kéz, mely megállíthatja a munka előre haladását. Nem izgalmas felismerni, hogy a frontvonalon lehettek, amikor ez a csoda épp beteljesedik. Az, hogy milyen férfiak és nők lesztek, részben az ő királysága előmozdítása iránti elkötelezettségetek, és az abban való részvételetek függvénye. Az elkötelezettség mellett rengeteg önfegyelemre is szükség van. Jim Rohn, ismert sikertanácsadó, azt mondta, a célok és a megvalósítás közötti híd a fegyelem. Gondolkodjatok el ezen egy percre. A célok és a megvalósítás közötti híd a fegyelem. Szeretem a szent zenét, különösen a dicsérő vagy lelkesítő himnuszokat. Az egyik ilyen himnuszunk, melyet gyakran éneklünk, a Jöjj hát, folytassuk tovább. Az eredeti szövege Charles Wesley vetette papírra az 1700-as években, a zenéje pedig James Lucasnak tulajdonítható. A Utah Állami Egyetem kórusa elénekli majd nekünk ezt a gyönyörű himnuszt a gyűlésünk végén. Az utolsó napi szentek azért gyűlnek össze az úrvacsora gyűléseken és az ehhez hasonló áhítatok alkalmával, valamint sok más helyen, hogy énekeljenek, imádkozzanak, megújítsák szövetségeiket és fogadalmaikat, valamint, hogy kölcsönösen biztassák egymást. Kölcsönösen megújulunk, amikor találkozunk. A zene fontos szerepet játszik ebben a folyamatban. Képes megnyugtatni minket, és kiélezni a lelkünk felfogó képességét a mennyei dolgok iránt. Az Úr emlékeztetett bennünket, hogy az igaz lelkűek éneke imádság neki. Kérlek, figyeljétek meg e bátorító himnusz szavait. Jöjj hát, folytassuk tovább utunkat. Még peregnek az évek. Ó, meg ne állj, míg vissza nem tér a Mester. Töltsön el örömmel az ő szent akarata. Gyarapodjon talentumod az álhatatos remény és a szeretet munkája által. Életünk olyan, mint az álom, időnk, mint fürge patak, hamar tovasiet. A pillanat elillan, nem tarthatjuk vissza. A nyílvessző elröppen, a percek emléke elszáll, de a millennium hajnala már pirkad, és ránk köszönt az örökké valóság. Ó, bár így szólhatnánk az ő eljövetelet napján. Végig küzdöttem az utam, elvégeztem mindent, amit rám bíztál, Uram. Ó, bár hallhatnánk örömhozó szavát. Jól van, jó és hű szolgám. Lépj be a te uradnak örömébe, s foglald el trónodat. A himnusz biztató üzenete világos. Azt sugallja, hogy miközben igyekszünk szabadító szavaival éppen olyanná válni, amilyen ő, gyakran meg kell újítanunk lelkesedésünket, és nem szabad felhagynunk jó cselekedeteinkkel, míg a Mester meg nem jelenik. Ha halogatjuk dolgainkat, az idő bizony elszalad mellettünk, és a röpke pillanat örökre a múlté lesz. Krisztus eljövetele napján mindannyian így szeretnénk majd számot adni neki. Végig küzdöttem az utam, elvégeztem mindent, amit rám bíztál, Uram. Mi csodás érzés lesz, mikor válaszként azt halljuk majd. Jól van, jó és hű szolgám. Lépj be a te uradnak örömébe, s foglald el trónodat. Ez lehet osztályrészünk, ha az a célunk, hogy olyan férfiakká és nőkké váljunk, amilyenné a nagy én vagyok szeretné. Az egyház tagjai gyakran sokkal kritikusabban szemlélik, és néha magasabb mértékek szerint mérik, mint más vallású barátainkat. Észrevettétek már, hogy a hírekben a média, a főcímben olykor ilyesmit közöl le, hogy mormon püspök követte el ezt és ezt. Egykori UNS misszionárius részt vett a mormon anyuka ellen emeltek vádat. Amit névtelenül teszünk, ugyanolyan fontos, mint az, amit a nyilvánosság előtt. Gyakran árgus szemek figyelnek bennünket lesben állva. Sok szempontból egyfajta üvegházban élünk. Néhány hónapja megszereltem egy törött vízvezetéket. A ruhám eközben átázott és sáros lett, a karom pedig csupa olaj volt. Rájöttem, hogy szükségem van egy apró tartozékra, hogy megszereljem a vezetéket, és ahelyett, hogy időt szakítottam volna a mosakodásra, beugrottam az autóba és elhajtottam a műszaki áruházba. Miközben alaposan vizsgáltam az alkatrészeket, hogy biztosan a megfelelő méretet vegyem, a megfelelő csavarmenettel. Egy számomra ismeretlen férfi sétált el mögöttem a polcok sorai között. Néhány lépéssel arrébb meghallottam, amint így szólt. Hát ez nekem nem úgy tűnik, mint egy elnöklő püspök. Kimondhatatlanul zavarba jöttem, mert elmulasztottam a tőlem elvárt normák szerint viselkedni. Ezúttal bírálóan megkérdeztem magamat, David fiam, megtanulod valaha a leckét? A becsvágy és a kemény munka elengedhetetlenek ahhoz, hogy elérjük a dicséretre méltó célkitűzéseket. Nagyon ígéretes nemzeték vagytok. Rengeteg isteni adománnyal ruháztak fel benneteket. Élénk felfogásos, intelligens emberek vagytok. Azok közületek, akik intelligenciátokat arra használjátok, hogy jól átgondolt célokat érjetek el, arra rendeltettek, hogy sikeresek legyenek. Ám azok közületek, akik intelligensek és célorientáltak, és emellett törekvők, nagyon valószínű, hogy olyan férfiakká és nőkké válnak, akikre mennyei atyánk számíthat abban, hogy előre mozdítsák az ő királyságát. Salvador Dalí, spanyol festő, arra emlékeztetett bennünket, hogy az intelligencia szorgalom nélkül olyan, mint egy szárnyatlan madár. Misszión vége felé a golf világbajnokságot az ausztráliai Royal Melbourne Golf Clubban tartották. Az amatőr golfozóknak megadták a lehetőséget, hogy a profikkal játszanak a bajnokság előtti bemelegítésen. A misszióm legutolsó napján részt vehettem egy ilyen bemelegítésen, de nem foglak untatni benneteket ennek a részleteivel. Mikor rám került a sor, hogy kihúzzam a kalapból annak a profi sportolónak a nevét, akivel aznap játszanom kellett, Arnold Palmer nevét húztam. Emlékszem, mennyire ijesztő érzés volt az általános konferencián beszélni, de ez csak töredéke volt annak a rémületnek, mert akkor éreztem, amikor megláttam az Arnold Palmer nevet a cédulámon. Nekem persze több mint 2 éve nem volt a kezemben golfütő, így a mai szóhasználattal élve teljesen kikészültem. Nem nagyon emlékszem a fordulóra, kivéve azt, hogy nagyon gyatrán játszottam. Az utolsó előtti, vagyis a 17. lyuknál a tíről, a labdatartóról kellett elütnünk a labdáinkat. Gyalogoltunk jó pár métert, majd elvégeztem a második ütést, aztán a harmadikat, mire végül odaértünk Mr. Palmer labdájához. A fiatal ausztrál férfi, aki Mr. Palmer labdaszedője volt, nagyon igyekezett lenyűgözni őt. Hallottam, hogy a labdaszedő elmondja Mr. Palmernek, hogy a domb bal lejtőjén van egy kanyargó patak, ami innen nem látszik. Majd azt mondta, hogy jobbra pedig nagyon-nagyon hosszú a fű, emiatt pedig nehéz használni az ütőt. Mr. Palmer nagyon precízen visszahelyezte az ütőjét a táskába, majd csendben, de nagyon határozottan így szólt a labdaszedőhöz. Kérlek, ne zavarj össze azzal, hogy mi van jobbra. És az sem túlzottan érdekel, hogy mi van balra. Az egyetlen információ, amire szükségem van tőled, az, hogy pontosan mekkora a távolság a labdám és a gyepen lévő zászló között. Hát ez egy tanulságos élmény volt a számomra. Hirtelen rájöttem, mennyire döntő fontosságú az, hogy arra összpontosítsunk, ami fontos, és ne hagyjuk, hogy megzavarjon mindaz, ami tőlünk jobbra vagy balra történhet. Az összpontosítás nagyon fontos a céljaink eléréséhez. Túl sokan aggódunk amiatt, hogy mi zajlik tőlünk jobbra és balra, és emiatt nem sikerül kellően összpontosítanunk arra, ami a legfőbb célunk, ami pontosan előttünk, középen van. Amikor nem a helyes dolgokra összpontosítunk, nehéz olyan férfiakká és nőkké válnunk, amilyenek oly nagyon lenni szeretnénk. Ezen igyekezetünkben ne feledjük el, hogy az Úr megígérte. Az arcotok előtt járok majd, ott leszek a jobb és a bal kezeteken, és lelkem a szívetekben lesz, angyalaim pedig körülöttetek, hogy hordozzanak. Azért imádkozom, hogy életünkben mindig törekedjünk a legfontosabb dolgokra összpontosítani. Bizonyságomat teszem, hogy az Úr munkáját végezzük. Áldottak vagyunk, hogy élő proféták vezetnek minket. Áldottnak érzem magam, hogy 4 proféta vezetése alatt is szolgálhattam ebben az adományozási korszakban. Azt hiszem, tudok valamit a profétákról, és bizonyságomat teszem, hogy Thomas Spencer Monson, Isten profétája, szó minden értelmében. Tudom, hogy van egy szerető és élő mennyei atyánk. Az ő fiai és lányai vagyunk. Hálás vagyok az egyszülött fiáért, a szabadítónkért, aki engesztelést végzett a bűneinkért. Mindazoknak közületek, akik elveszettnek érzik magukat, vagy úgy érzik, hogy nincs reményük, vagy vétkeztek, és ez hátráltatja a fejlődéseteket. Bizonságomat teszem, hogy az ő engesztelése a rendelkezésünkre áll, és irgalma örökké tart. Tudom, hogy Joseph Smith a visszaállítás profétája volt. Megragadom az alkalmat, hogy a menny áldásait kérjen mindannyiótokra. Azért imádkozom, hogy fogékonyak legyetek, és elkötelezettek, hogy olyan férfiakká és nőkké váljatok, amilyennél mennyei atyánk szeretné. Mindezt annál a hatalmánál fogva teszem, melyek felruháztak. Szabadítónk és megváltónk Jézus Krisztus szent nevében. Amen.